Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. október 14-én, hétfőn reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő írólvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Bud Spencertől származik, és így hangzik: a kihívások nem arra valók, hogy győzz, hanem hogy megtudd, milyen ember vagy. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5:30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a Kérem a következő című műsorunk előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
A nap imája.
Imádság. Jöjj, édes Jézus, szabadíts meg engem szenvedélyeim börtönéből, bűneim sötétjéből. Világítson nekem isteni kegyelmed, hogy engedelmesen kövesselek és örökké dicsérjelek. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A nemzetközi békefenntartó erők tiszteletben tartását kérte Ferenc pápa vasárnap délben mondott beszédében, miután a Dél-Libanonban állomásozó UNIFIL missziót újabb támadás érte. A Szentatya kijelentette, továbbra is aggodalommal kíséri a közel-keleti történéseket. Azonnali tűzszünetet sürgetett minden fronton. Azt kérte, a diplomácia és a párbeszéd útja érvényesüljön a béke elérésében. A pápa felhívást intézett annak érdekében is, hogy az ukránokat ne hagyják meghalni a hideg évszak visszatérésével, és álljanak le a lakosságot sújtó légitámadások. Említette a Haitin kialakult drámai helyzetet, a lakossággal szembeni erőszakot, és a nemzetközi közösség elkötelezettségét kérte az ország megbékélésének elérésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök felszólította Antonio Guterres ENSZ vezetőt, hogy azonnal vonja ki a békefenntartó erőket Dél-Libanonból, közölte a BBC. Korábban több támadás is érte a békemisszióban résztvevő katonákat. A misszió hivatalos oldala szerint jelenleg 15 magyar katona szolgál a térségben. A Honvédelmi Minisztérium az Indexet arról tájékoztatta, a katonákat nem vonják ki a területről. Az ukrán elnök európai körútját követően további katonai segélyt sürgetett nyugati partnereitől. Volodymyr Zelenszkij szerint csak az elmúlt héten mintegy 900 siklóbombát dobott le Oroszország a kijevi vezetés ellenőrizte területeken, emellett 40 rakéta és 400 dróncsapást is végrehajtott. Orbán Viktor az ukrajnai békéhez vezető három lépéséről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczer Tamás kifejtette, a miniszterelnök, amikor a békemissziója során találkozott az ukrán, az orosz és a kínai elnökkel, valamint a török elnökkel is, és tárgyalt Donald Trumppal, akkor tett egy jelentést az európai tanács elnökének. tárgyalni kell a kínaiakkal, tárgyalni kell az oroszokkal, és tárgyalni kell a globális dél országaival is. Ezek a lépések a kormányfő szerint csak így lehet békét teremteni. Kétnapos kihelyezett ülést tart a Fidesz-KDNP frakció Esztergomban. Orbán Viktor miniszterelnök szigorúan zárt körben adott politikai helyzetértékelést. Azt tudni, hogy jön az új 20 pontos gazdasági akcióterv, és nem kizárt, hogy nemzeti konzultáció is lesz róla. A kormányfő ezután Berlinbe utazik. Az ülést eredetileg szeptember végén tartották volna, de az árvízhelyzet miatt elhalasztották. Orbán Viktor még pénteken elmondta, összerakták az első nagy akciótervet, amellyel a magyar gazdaságnak új lendületet adnak. Azt mondta, már körvonalazódnak a konkrét intézkedések is, amelyek közül a megfizethető lakhatás megteremtését, a bérek emelését és a kisvállalkozások méret növekedésének elősegítését, a Demján Sándor programot emelte ki. Azt is emellett, hogy 3-6%-os lehet a gazdasági növekedés jövőre. Magyarország elkötelezett a szőlészeti és borászati örökségének megőrzésében, jelentette ki az agrárminiszter a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet alapításának 100. évfordulója alkalmából tartott konferencián Dijonban. Nagy István kitért arra is, a szélsőséges időjárás negatív hatásait az elmúlt 3-4 év során mindannyian a saját bőrünkön tapasztalhattuk, ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás keretében fokozni kell a kutatásfejlesztési tevékenységet és azok támogatását. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen csökkent a levegőben a szállópor mennyisége Magyarországon, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A Hungaromet adatai szerint az értékek az egész országban megfelelnek a vonatkozó uniós követelményeknek. A leginkább érintett területek adatai is egyértelműen javuló tendenciát mutatnak. Pécs környéke 2018, Budapest és az agglomeráció 2020, míg a Sajóvölgye 2023 óta teljesíti a PM10 szennyezettségre vonatkozóan előírt uniós határértékeket. Végül az időjárásról. Kezdetben majd oszlik a réteges felhőzet, utána többet süt a nap, aztán délután ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Gyenge eső csak este fordulhat elő. A hőmérséklet a reggeli órákban csupán 1 és 6 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. XII. Pius pápa hagyatéka 66 évvel halála után is él. Szőnyi Zsuzsa születésének centenáriumi megemlékezés a Zebegényben. Interjú Dankó Dalmával, a Zebegényi Szőnyi István Múzeum igazgatójával. XII. Pius pápa hagyatéka 66 évvel halála után is él. Halálának 66. évfordulóján a Vatikáni Rádió visszatekint Eugenio Pacelli pápa hagyatékára. 1939-ben választották meg Szent Péter 260. utódját. Nem csak az egyház vezetésének kihívásával kellett szembenéznie, hanem a II. Világháború borzalmaival is. És válaszára évtizedekig emlékezni fognak. Ez a férfi 12. Pius pápa volt. Eugenio Pacelli 1876. március 2-án született Rómában. 23 évesen pappá szentelték, és megkezdte hosszú karriert jelentő munkáját a Vatikánban. Eugenio Pacelli hivatalnokként dolgozott az államtitkárságon, majd nunciusként Németországban, ahol a Bajorország és Poroszország közötti megállapodásokat segítette elő. 11. Pius pápa 1929-ben bíborossá nevezte ki. 10 évvel később egy rövid, egynapos konklávén Pacellit pápává választották, és a 12. Pius nevet választotta. A II. Világháború 6 hónappal azután tört ki, hogy 12. Pius pápa megkezdte 19 éves pápaságát. Diplomáciai hátterét felhasználva reagált az erőszakra, és kiadta első enciklikáját Summi Pontificatus címmel, amely imára szólított fel a háború befejezéséért. Ez csak a kezdete volt békemissziójának a világháború idején. Michael Hezemann német történész szerint 12. Pius pápa többet tett a zsidók megmentéséért és a gyilkosságok megállításáért, mint kora bármely politikusa vagy vallási vezetője. Hezemann 2009 óta tanulmányozza a vatikáni levéltárat, és megcáfolta azt az elképzelést, hogy a pápa hallgatott és nem tett semmit. Ehelyett 12. Pius pápa 3 nyilvános beszédében szólt a zsidókkal való bánásmódról. 1939-ben 20 000 vízumot kért német zsidóknak, hogy megszökhessenek a nácik elől, de csak 10 000-nél kevesebbet kapott. A 6 éves háború során a pápa titokban a zsidó nép védelmén dolgozott. Megértette, hogy a nácik elleni nyilvános felszólalás nagyobb erőszakhoz és üdöztetéshez vezethet. Minden szót, amelyet a felelős hatóságokhoz intéztünk, és minden nyilvános nyilatkozatunkat komolyan mérlegelni kellett, és figyelembe kellett venni maguk az üldözöttek érdekében, hogy ne nehezítsük akaratlanul is még jobban helyzetüket, és tegyük azt elviselhetetlenebbé, mondta 12. Pius pápa. Ő volt a második pápa, aki a rádiót használta, és csaknem 200 rádióbeszédet tartott különböző nyelveken, hogy felszólaljon az erőszak ellen és elősegítse a békét. Emellett számos dokumentumot írt, köztük 41 enciklikát. 1945. november 29-én a Vatikánban tartott különleges audiencián a német koncentrációs táborok 80 küldötte személyesen mondott köszönetet 12. Pius pápának a náci rezsim idején mondott szavaiért és tetteiért. 2020-ban Ferenc pápa megnyitotta a 12. Pius pápával és a II. Világháború idején a zsidó néphez fűződő kapcsolataival foglalkozó archív dokumentumokat. Ennek eredményeként a néma pápa munkássága feltárásra került. 16 millió oldal meséli el a világtörténelem e nehéz időszakát. Ezek a dokumentumok azt mutatják, hogy több mint 4200 zsidót rejtettek el zárdákban és kolostorokban, valamint 160-at a Vatikánvárosban. 12. Pius pápának és más egyháztagoknak köszönhetően a római zsidóság 80%-a túlélte a náci megszállást, többen, mint bárhol máshol. Szőnyi Zsuzsa születésének centenáriumi megemlékezés a Zebegényben. Interjú Dankó Dalmával, a Zebegényi Szőnyi István Múzeum igazgatójával. Apa és lánya címmel időszaki kiállítással is készült a Zebegényi Szőnyi István Múzeum volt kolléganőnk Szőnyi Zsuzsa 100. születésnapjának emléknapjára, amelyet október 5-én tartottak. A Kossuth-díjas festő Szőnyi István és lánya örökségének szenteltek egy tematikus hétvégét a Zebegényi Emlékházban. Hallgassák meg az intézmény vezetőjével készített helyszíni beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Dankó Dalma asszonyt, aki a Zebegényi Szőnyi István Múzeumnak a vezetője. Közel másfél éve nevezték ki ebbe a pozícióba. Mit jelent önnek itt a múzeumban dolgozni a Szőnyi István képek között?
Számomra ez egy ajándék, eleve már, hogy ide kerülhettem. Nagyon szeretem. Én Budapestről járok, tehát gyakran kérdezik, hogy ez az egész napi oda-vissza vonatozás azért mégiscsak egy tetemes útidőt jelent, de egyrészt maga a falu is nagyon kedves számomra, meg nagyon-nagyon szép, hogy Dunakanyar egyik legszebb települése. És hát ugye a lényeg pedig az, hogy itt egy olyan elképesztő emlékház, vagy emlékmúzeummal találkoztam, vagy szembesültem, ami bizonyos értelemben tényleg párját ritkítja, hiszen amikor azt hallja valaki, hogy emlékház, egy kicsit olyan porosabb dologra gondol, nem érti a jelentését, nem is megy annyira utána, ha csak nem rávilágítunk bizonyos dolgokra. Tehát amikor ide jöttem, és ez mind a mai napig így van, néha kihúzok egy fiókot, bekukucskálok ide-oda, és bizony olyan dolgokat találok, akár itt ebben a szobában is, ahol állunk, amit még ugye Szőnyi, vagy Melinda, vagy akár Zsuzsa, vagy Peti hagyott itt. Például a legutóbbi találmány, vagy dolog, amit megtaláltam, az egy letakart asztal, aminek a lapjába pici szögekkel, még a Szőnyi Péterke beverte a pici szögeket, és kirakta vele a monogramját, hogy SP. Hogy ez is így hirtelen előkerül, ez egy műhely asztal volt, egy műterem asztal fából. Vagy pedig a dobozok, ugye Szőnyinek az a vágya, vagy kulturáltsága, hogy ő igazából nem dobott ki dolgot, ő mindent újra hasznosított. Tehát legyen az egy gyógyszeres, vagy tablettás dobozka, vagy akár egy cipőpasztás doboz. Aranyos történet van arról is, ahogy a zsebóra a dobozát, amikor elvesztette, helyette egy kitisztított cipőpasztás dobozba tette bele, és újjongott örömében, hogy ez meg a kettő sokkal jobban illik össze. És ezek az apró dolgok, ezek a törött szemüvegszárak, mondjuk egy nagyon régi fém cigarettás dobozba, amikor ilyenekre bukkan az ember, amellett, hogy itt eredeti bútorok vannak, eredeti tárgyak, Biedermeier gyönyörű bútorok, zsiráv zongora, ugye egy kuriózum, a festményekről ugye hát nyilván nem is beszélünk, ami minden falon ott vannak, a Szőnyinek az itt lévő táblaképei, családi portrék, zebegényi életképek, hangulatok, akár a híres kerti pad, ugye 49-ben a Kossuth-díjat hozta neki. Tehát eleve ezek között a képek között, amik így végig kísérik az ő itteni zebegényi időszakától, vagy ide kerülése óta kezdő fejlődését, hiszen egy nagyon komoly fejlődésről beszélünk, egy neoklasszicista, mitológikus, allegorikus témák felé nyúló, sokkal sötétebb színeket használó olajjal dolgozó festő, aki már úgyis tehetségesnek számít és díjakat nyer. Itt Zebegényben igazából kitárul a világ, a fények, tehát elmegy a posztimpresszionista irányba, hogyha szakmainak akarom kifejezni, tehát minden megtelik élettel, levegővel, fénnyel, és ehhez ő kikísérletezik egy új technikát, ezt a bizonyos tojás temperát. Úgyhogy minden egyes pici részletében, a könyvek, bútorok, megtalált apró dobozokba levő magán jellegű tárgyak, gombok, eltett dolgok, ami még árulkodik egy emberről, hogy mit nem dob ki, mi az, ami fontos lehet még később, hogy áll az élethez, az élet dolgaihoz, a természethez. Úgyhogy a Szőnyinek nem csak a művészete, de végülis az életmódja, meg a hátrahagyott tárgya is abszolút egy egységben, egy harmóniában vannak, és arról árulkodnak, hogy mennyire szerette és tisztelte az életet.
Az apropóját a beszélgetésnek az adja, hogy ezen a hétvégén, tehát október 5-én és október 6-án Szőnyi Zsuzsának, Szőnyi István festő lányának és volt kolléganőnknek, a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségében dolgozott Szőnyi Zsuzsa 65 éves korától 80 éves koráig, és október 2-án lett volna a 100. születésnapja. Tehát a centenárium alkalmából szerveztek egy tematikus hétvégét, és emlékeztek Szőnyi Zsuzsára. Csak röviden mutassa be a hallgatóinknak a programot.
Az első nap, ugye 5-e szombat, amikor Zsuzsának szenteltük az egész napot, megemlékezésekkel, megemlékező előadásokkal, gyönyörű megható hangüzenetekkel, filmekkel, róla készült filmekkel emlékeztünk rá. Elmentünk a szintén zebegényben lévő sírjához, ahogy az egész család egyesült, tehát Szőnyi Zsuzsa, az édesapja, édesanyja, férje, ugye a Mátyás, akivel Rómában éltek együtt, és 91-ben már elhunyt. Tehát az öccse Péter, akit egyébként őt már 18 évesen elveszítették, és őt az óbudai temetőből temették, aztán később ide a zebegénybe. Tehát volt ott egy koszorúzás, megemlékezés, majd egy kerekasztal beszélgetés, ami szintén nagyon izgalmas volt, hiszen olyan emberek szólaltak meg, akik mind szerették és ismerték Zsuzsát. Nekem az volt ebben az izgalmas, vagy inkább megható és izgalmas egyszerre, hogy én, aki ugye a képeken keresztül, amit az édesapja készített róla, vagy a Zsuzsa saját maga által írt könyvek, vagy a róla való emlékezések, tehát mindegy áttétes dolog, semmi sem közvetlen, én nem ismerhettem őt sajnos közvetlenül, de hogy ahogy hallgattam ezeket a szeretettel teli visszaemlékezéseket, az igazolódott be, amit gondoltam, amit éreztem, inkább így mondanám, hiszen egy csodálatos ember, tényleg, akit mindenkinek ezt kívánom, hogy ez adasson meg neki, hogy 10 évvel a halála után, hiszen ugye az is kerek évforduló, pont 10 éve ment el, hogy ennyi szeretettel, ilyen meghatottan, ilyen óriási érzelmekkel tudjanak róla beszélni, és hogy ennyire hiányzik az embereknek. Úgyhogy ez csak arról árulkodik, hogy valamit nagyon-nagyon jól tudott csinálni, vagy nagyon szépen élte az életét, és igazából ő egy folytatása, ha úgy veszük, a Szőnyinek, mert ez is számomra egyértelmű, ahogy mélyedek el egyre inkább ugye az ő életükben, meg a művészetében Szőnyinek, hogy ő ezt átadta a lányának. Tehát itt rögtön egy apa-lánya kiállítás van most, időszakos kiállítás, főleg grafikai munkák, aminek a főszereplője Zsuzsa, mint édesapja kedvenc modellje, egészen kicsi korától felnőtt koráig. És azokon a képeken is látjuk, illetve magán a fogadófalon elhelyezett idézet, amit ugye Zsuzsa egyik könyvében olvashatunk, hogy az apja mindenre megtanította, hogy az életnek az utolsó van értelme, egy lepke életének is ugyanannyira van értelme, mint egy embernek, és hogy nem kell félni a természettől, a természet egy harmónia, újra és újra visszarendeződik, és a Szőnyi igazából ezt adta át a lányának, tehát én azt nagyon erősen érzem, hogy az, amit ő megélt az első világháborúban, ez az értelmetlen öldöklést, halált, erőszakot, művészként ugye nyilván amúgy senki nincs fölkészülve, de arra egyáltalán nem volt a világ fölkészülve, vagy az emberiség. És ugye ez a benne lévő harmóniával orvosolta ezzel a törekvéssel, hogy visszaállítani a dolgokat a természet ritmusába, a rendjébe, és nem egyedül volt ezzel, hiszen a Balaton festője Egri József is ilyen volt, akik a természethez fordultak, azt kezdték el a művészetükkel művészi szintre emelni, megörökíteni, hiszen úgy gondolkodtak, hogy igazából a dolgok nem megváltoztathatóak. Tehát, hogy arra kell törekedni, hogy azt ábrázoljuk, azt mutassuk meg, az legyen örök érvényű, vagy örökké való, ami tényleg érdemes erre, tehát mondjuk maga egy természet, vagy a természettel együtt élő ember. És egyébként Zsuzsából is ez a fajta atyai tovább éltetés van, ugyan ő nem ecsettel, de mondjuk a szavaival, vagy a kedvességével, vagy azzal, hogy tényleg belengte maga körül a környezetet, vagy az életet, hogy ez annyira erősen, ahogy a levelekben írja mindig az apjuk, hogy hidegvér és elegancia, meg hogy hogyan kell nehéz helyzetekből derűsen tovább lépni, és benne tényleg itt nőtt föl zebegénybe kicsi korában, ha 1-6 éves koráig Zsuzsa, és az édesapja mellett, és hogy ezt átvette, tehát ennek az élet szemléletnek, meg a művészethez való viszonynak az egész esszenciája jelentkezik nála, tehát sok azonos pontot látok a két Szőnyi között, ugye az apa és lánya között, és hogy hát kicsit bizonyos értelemben picit fájdalmas, hogy mondjuk ezt ő nem adta tovább konkrétan egy valaki személynek, a gyerekének, mint ahogy az apja neki, de viszont nagyon sok mindenki másnak, ahogy ő maga is írta és mondta többször, hogy nekik nem volt saját gyerek, de ezért örökbe fogadták ugye ezeket a barátokat, vagy fiatalokat, vagy embereket, akik így kapcsolódtak hozzájuk.
Ezt a kiállítást apa és lánya december végéig tekinthetik meg az érdeklődők itt a Zebegényi Szőnyi István Múzeumban. Milyen egyéb terveik vannak Szőnyi István és lánya emlékének őrzésére és további éltetésére?
Még az előbbi kérdés, csak röviden annyit válsz, hogy a bizonyos hétvégéről, amiről beszéltünk, ugye lekanyarodtam, hogy kicsit elragadott a hét, tehát hogy Szőnyi Zsuzsának szentettük az első napot, de a második nap a Szőnyi Istvánról szólt. Méghozzá olyan szempontból, hogy idén kerültek ide, tehát sok minden történt ebben az évben, kiemelten ugye ez egy emlékév, hiszen 100 éve költöztek Zebegénybe, Szőnyi 130 éves lenne, 130 éve született, Zsuzsa pedig ugye 100 éve, illetve 10 éve halt meg, tehát mondhatjuk, hogy egy 4-es évfordulós év, és sok esemény, program, ünnepség kapcsolódott ehhez, illetve változtatás. Például, hogy sikerült 8 képet tartós letétben elkérni a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériától, amelyeknek egy része már járt itt, volt itt a múzeumban, és ide tartoznak, mondhatni. Rögtön megtalálták a helyüket az állandó kiállításba, és ez egy nagyon fontos dolog számunkra, hogy ezeket a képeket méltó módon bemutassuk. Például ez a hétvégének a másik napja, hogy ez a 100 éves ideköltözésre fókuszálva, vagy inkább arra koncentrálva, foglalkozik ezzel a 8 képpel, amit rendhagyó tárlatvezetéssel mutatunk be. Nyilván lehetett volna ezt nagyon magas szinten egy konferencia meg művészettörténészekkel, de egy picit inkább ellenpontozva ugye a nagyon komoly megható napot, ami Zsuzsa emlékezetéről szólt, ami egyébként tele volt élettel és szeretettel, mégis inkább ez egy kicsit a vidámság, vagy amik most egy kicsit divatosabbak, például a rendhagyó tárlatvezetés, úgyhogy itt Kamarás Iván színművész, aki tényleg egy férfi szépség, csak úgy, mint Szőnyi egyébként szintén egy de Zsuzsa meg egy női szépség volt, tehát itt nagyon szép emberekről beszélünk. Tehát, hogy a Hegytetőn című megkettőzött alakban ábrázolja magát Szőnyi azon a képen 25-ben, ide került szintén hozzánk, nagyon boldogok vagyunk emiatt, és ezt a festményt kértük, hogy mutassa ő be a saját gondolataival, a saját szavaival, illetve egy 10 éves múzeumbarátunk, Miksa, aki ide szokott járni táborozni, ő nagyon lelkes, imád a múzeumban lenni, amit tényleg picit meglepő, hogy eleven kisfiútól, és ő tart szintén egy rendhagyó tárlat és megmutatja a kedvenc képeit, a kedvenc helységeit, több mindenre kitérve, illetve egy nagyon érdekes téma volt még a pszichológia, képi kifejezésmód elemző szakember, aki egy egész új tudományág, ami a művészetet ötvözi a pszichológiával, tehát egy-egy képet elemezve képi elemekből, jelekből vonna következtetéseket egy személyiségre vonatkozóan. Tehát néha mondjuk azt, hogy túl pszichológizált a világunk, és mondjuk a Szőnyinek a hithez való viszonya, ez csak azért egy ilyen érdekes átkötés, mert hogy ő gyakran írta a lányának is, hogy ő egy platánfában, amit elég gyakran tanulmányozott, a lehulló leveleiben meglátja Istent, tehát a természetben is meglátja Istent. Azt gondolom, hogy ezzel lehet egyszerűsíteni, és szépen a helyére tenni a dolgokat. A másik oldal meg egy picit túl komplikálja, de nagyon izgalmas utazás az is. Tehát a lélek mélyére elmenni különböző elemzésekkel, vizsgálatokkal, hogy vajon ki mit miért csinál, ez is egy érdekes dolog, és egy nagyon aktuális. Mindenképpen biztos, hogy rengeteg mindent megtud az ember akkor, hogyha egy ilyen kicsit elemző szemmel néz egy képet, ami nem feltétlenül műelemzés, hanem mondjuk a lélek titkait, vagy egy személyiséget akar kutatni. De a további terveink is hasonlók, egy picit mindig figyelni, hogy nem túlzásba vive persze a modernitást, mert én azt gondolom, hogy egy az emlékezet, az emlékház tárgyakhoz kötött, tehát mindenképpen fontos az, hogy olyan tárgyakkal, olyan bútorokkal, olyan ecsettel, olyan műteremmel, vagy olyan illatokkal, meg festményekkel legyünk körülvéve, amik valamilyen szinten tehát megérintenek, érzelmileg is közel hoznak, visszavisznek abban a millióbe. Szerintem ezt nem nagyon lehet helyettesíteni, tehát virtuális dolgokkal nem igazán lehet. Tehát így a művészet eszközeivel, meg magával a kézenfogható valósággal lehet ezt úgy oda vinni, de ez nekem mindig is fontos, hogy ez ne csak mondjuk erre eleve fogékony embereknél érjük el. Vannak olyan korosztályok, akik egy picit hátraléptek, tartózkodóak. Lehet, hogy nem kell erőszakoskodni ezzel a felsőtagozatos gimnázium első éve korosztállyal, hogy valahogy az mindig jó érzés, ha őket is sikerül bevonni, vagy látni rajtuk azt, hogy úgy lépnek egyet előre, és kíváncsiak lesznek. Annak pedig ugye folyamatosan nagyon örülünk, amikor jönnek ide a csoportok, és keresnek minket, és akár Zebegény kapcsán, de mégis a múzeumba kötnek ki, jönnek, megnézik Szőnyit. Tehát Szőnyi, azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon egyenletes színvonalat tart, tehát ugye a művészete is, az ebegényhez való kötődése révén is, és hát tényleg a maga családja, tehát most például Zsuzsa kapcsán rengeteg minden mesélni való van, de bármelyik családtagjáról, az apósáról is ugye külön történetek lehetnének, és mi ezzel foglalkozunk is egyébként, tehát igyekszünk a családra építve, családtagokra, családok történeteire mindig bontogatni egy irányba, és újabb kis speciális tematikus tárlatvezetéseket kitalálni, amik így izgalomban tartják, vagy fölkeltik jobban az érdeklődést.
Ez a nemes misszióhoz és nagy vállaláshoz sok sikert kívánunk a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is, és buzdítjuk egyben a hallgatóinkat, hogy keressék fel az ebegényi Szőnyi István Múzeumot. Köszönöm szépen!
Köszönöm, én köszönöm a lehetőséget!
Dankó Dalmával, az ebegényi Szőnyi István Múzeum igazgatójával készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kétnapos kihelyezett ülést tart a Fidesz-KDNP frakció Esztergomban. Orbán Viktor miniszterelnök szigorúan zárt körben adott politikai helyzetértékelést. Azt tudni, hogy jön az új 20 pontos gazdasági akcióterv, és nem kizárt, hogy nemzeti konzultáció is lesz róla. A kormányfő ezután Berlinbe utazik. Az ülést eredetileg szeptember végén tartották volna, de az árvízhelyzet miatt elhalasztották. Orbán Viktor még pénteken elmondta, összerakták az első nagy akciótervet, amellyel a magyar gazdaságnak új lendületet adnak. Azt mondta, már körvonalazódnak a konkrét intézkedések is, amelyek közül a megfizethető lakhatás megteremtését, a bérek emelését és a kisvállalkozások méret növekedésének elősegítését, a Demján Sándor programot emelte ki. Azt is emellett, hogy 3-6%-os lehet a gazdasági növekedés jövőre. Magyarország elkötelezett a szőlészeti és borászati örökségének megőrzésében, jelentette ki az agrárminiszter a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet alapításának 100. évfordulója alkalmából tartott konferencián Dijonban. Nagy István kitért arra is, a szélsőséges időjárás negatív hatásait az elmúlt 3-4 év során mindannyian a saját bőrünkön tapasztalhattuk, ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás keretében fokozni kell a kutatásfejlesztési tevékenységet és azok támogatását. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen csökkent a levegőben a szállópor mennyisége Magyarországon, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A Hungaromet adatai szerint az értékek az egész országban megfelelnek a vonatkozó uniós követelményeknek. A leginkább érintett területek adatai is egyértelműen javuló tendenciát mutatnak, Pécs környéke 2018, Budapest és az agglomeráció 2020, míg a Sajóvölgye 2023 óta teljesíti a PM10 szennyezettségre vonatkozóan előírt uniós határértékeket. Kettől az utasok egy BKK vonal vagy gyűjtőjeggyel szállíthatják kerékpárjukat a HÉV teljes vonalán. A MÁV közleménye szerint továbbra is megmarad az 500 forintos kerékpárjegy, valamint a kerékpár országbérlet is. 18 sérültje van az Alsó-Nemesapátinál előző éjjel történt balesetnek, amelyben a 76-os főúton egy személyautó és egy autóbusz frontálisan ütközött, tájékoztatott a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság. Az oldalára borult busz utasai tűzoltók mentették ki a járműből, a képkocsiban utazó két ember pedig feszítővágóval tudták kiszabadítani. Az autóval tiltott helyen próbáltak előzni, nem sikerült befejezni a manővert, ketten sérültek abban a járműben, 16-an pedig a volánbusz járatán. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök felszólította Antonio Guterres ENSZ vezetőt, hogy azonnal vonja ki a békefenntartó erőket Dél-Libanonból, között a BBC. Korábban több támadás is érte a békemisszióban résztvevő katonákat. A misszió hivatalos oldala szerint jelenleg 15 magyar katona szolgál a térségben. A Honvédelmi Minisztérium az Indexet arról tájékoztatta, a katonákat nem vonják ki a területről. Az ukrán elnök európai körútját követően további katonai segélyt sürgetett nyugati partnereitől. Volodymyr Zelenszkij szerint csak az elmúlt héten mintegy 900 siklóbombát dobott le Oroszország a kijevi vezetés ellenőrizte területeken, emellett 40 rakéta és 400 dróncsapást is végrehajtott. Meghalt Alex Salmond volt skót miniszterelnök. A politikus egy rendezvényen szólalt fel, amikor rosszul lett. 2007-től 2014-ig töltötte be a skót kormányfői tisztséget. Haláláig hitt Skócia függetlenségébe. Végül az időjárásról. Kezdetben majd oszlik a réteges felhőzet, utána több süt a nap, aztán délután ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Gyenge eső csak este fordulhat elő. A hőmérséklet a reggeli órákban csupán 1 és 6 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Keletről a szél, lassan idej, megy az ősz, jön a tél, s te messzi földre vihetnél. Régen jártam én az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném. Ezernyi csillag, vigyázz ránk, még itt vagyunk. A sorsban a legszebb az, hogy biztosak nem tudunk. És ha majd rájövünk, hogy tényleg kik is akarunk lenni a végén, magunk után majd olyan tükröt hagyunk. Megy a tánc, fiú kéri fel a lányt, virágos a rét, és boldog, akinek ez a lényeg. Ember, hova mész, rossz az út, ami lépsz, itt az élet szép, ne cseréld el másikért.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma október 14-én Helén és Lívia napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Helén a Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. A Lívia a Livius férfi név női párja, melynek jelentése tisztázatlan, talán ólomszürke, kékes, vagy irigy rossz akaratú. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Szent István Rádió kalendáriumát hallhatják. Október 14-e az év 288. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 78 nap van hátra. Most nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1827-ben született Gróf Zichy Mihály, magyar festőművész, grafikus. 1846-ban született Sikendanz Albert, műépítész, festő, az eklektikus építészet jeles képviselője, a Millenniumi Emlékmű, a Műcsarnok és a Szép Művészeti Múzeum tervezője. 1877-ben született Mihalik Győző, magyar műépítőmérnök egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kossuth Díjas. 1888-ban született Bernes László, veszprémi püspök. 1900. október 14-én született Eszterházi János, magyar huszárhadnagy, földbirtokos, felsőházi tag. 1914-ben született Ács József, magyar festőművész, műkritikus. 1927-ben látta meg a napvilágot Roger Moore, angol színész. 1942-ben született Nádas Péter, Kossuth Díjas, magyar író, drámaíró, esszéista. Ma ünneplő születésnapját 1969-ben született Péter Fiboré, magyar énekesnő, színésznő. Most nézzük, kik hunytak el október 14-én a történelem folyamán. 1243-ban halt meg Sziléziai Hedvig, Szilézia védőszentje. 1925-ben hunyt el Stetka Gyula, magyar festőművész. 1981-ben ezen a napon hunyt el Huszárik Zoltán, Kossuth Díjas, magyar filmrendező, grafikus művész, érdemes művész. 1943-ban halt meg Radnóti László, Kossuth Díjas, magyar filmrendező. 1990-ben ezen a napon hunyt el Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester. Ma van a szabványosítási világnap 1946 óta. Nézzünk még néhány eseményt, amik október 14-éhez köthetők. 1066-ban Hódító Vilmos herceg győzött a Hastings-i csatában Anglia-Norman meghódítása során. 1235-ben ezen a napon Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárott magyar királlyá koronázta Béla királyfit negyedik Béla néven. 1529-ben ezen a napon első Szulejmán oszmán szultán felhagyott Bécs ostromával, miután a Sal Miklós által hősiesen védelmezett várost nem tudta elfoglalni, és 40 ezer emberét is elvesztette. 1763. október 14-én Eszterházy Károly megalapította az Egri Líceumot. 1883-ban ezen a napon megnyílt Szeged első állandó színháza. 1911-ben Budapesten bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. 1912-ben ezen a napon Theodore Roosevelt amerikai elnök ellen merényletet követtek el a Wisconsin-i Milwaukee-ban, kampánya közben beszédét lőtsebbel is megtartotta. 1915-ben ezen a napon Bulgária hadat üzent Szerbiának, ezáltal csatlakozott a központi hatalmakhoz. 1919. október 14-én gyülekezési tilalmat rendeltek el Budapesten. 1926-ban lemondott Bethlen István miniszterelnök kormánya. 1923-ban az 1912-ben Pozsonyban alapított és ott működő Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Magyarországra, méghozzá Pécsre költözött. 1923. október 14-én nyitotta meg Klebersberg Kuno kultuszminiszter, egykori pozsonyi prorektor. 1926-ban lemondott Bethlen István miniszterelnök kormánya. Ugyanezen a napon, tehát 26. október 14-én megjelent Alan Alexander Milne regényének, a Mici Mackónak az első kiadása. 1933-ban Adolf Hitler bejelentette, hogy a német birodalom kilép a népszövetségből. 1944-ben Horthy kormányzó utasítására szabadon bocsájtották a politikai foglyokat, köztük Bajcsi Zsilinszky Endre képviselőt. Ugyanezen a napon a brit és amerikai légierő pusztító légitámadásokat intézett Érsekújvár és Komárom vasúti pályaudvarai ellen. 1964-ben ezen a napon Martin Luther King Nobel békedíjat kapott. Ugyanezen a napon, tehát 64-ben Leonid Iljics Brezsnyev lett az SKP főtitkára, miután megbuktatta elődjét, Nikita Hruscsovot. 1972-ben az NSZK és Kína felvette a diplomáciai kapcsolatokat. 1983. október 14-én a szovjet Vanyera 16 űrszonda megkezdte a Vénusz felszínének radartérképezését. 2007-ben hatan meghaltak és többen megsebesültek, amikor az indiai Punjab szövetségi állam Lutiana városának egyik moziában pokolgép robbant. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Akarsz-e még mesét, ahogy rég elillanó szavak füzérét, szemek, fülek cirógatását, karok finom ringatását, a testeden gurítsd az almát, boros vasárnapok unalmát, a kert alatt elér az álom, szalad veled ribizli ágon. Igazi fügét narancsot rólad szakajtuk, s átlekét karod. Soha se hittem, hisz csak álom volt, de mégis veled vagyok. se hittem, hisz csak álom volt, de mégis veled vagyok. A testeden gurítsd az almát, poros vasárnapok unalmát. A kert alatt elér az
akit te szeretnél, és a kávé is szar, pedig frisset vettél, s az ajtón három zár van, és te mégis félsz, aztán elindulsz, aztán mégsem mész, és fogalmad nincs, hogy mi a franc van, csak mökögsz magadba, basszus, kiakadtam. Itt nem segít a toki, és nem viszel a mentő, nem segít a pia, és nem viszel a rendőr, ha rád jön a sírás, és sikítoznál. Kicsi drága lesz a gyógyszer, hát fékezz már! Valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki engem is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki engem is szeret. És a zene sem szól, pedig mindig szólt, a kórusba se jársz, pedig tök jó volt, és a szádban a cigi, pedig utálod már, persze letagadt a tegnap a doktornál. Lehet nem pont én vagyok, aki szeret, lehet nem pont te vagy, aki belém szeret, lehet, hogy jó ez így, lehet nem nagyon jó, de hát ilyen az élet, talán pont így jó. Itt nem segít a szomszéd, és nem segít a rendőr, nem nagy ügy, ezért nem jön ki a mentő. Hát nyisd ki az ajtót, várj be magad után, s nézz körül, csak úgy a világba bután. Valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki engem is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki engem is szeret. Kérnál, csak hát nem sikerül, tudszokat is vennél, az meg sokba kerül, és a tükörrel is bajban néha belevágnál, s ha megtehetnéd, egész nap csak alukázzál. Itt nem segít a tuki, és nem viszel a mentő, nem segít a pia, és nem viszel a rendőr, ha rád jön a sírás, és sikítoznál, kicsit drága lesz a gyógyszer, ha fékezz már. Valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki engem is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki engem is szeret.
szépen arra biciklizik. És elvisz a vázon a következő sarok, és valaki jön, és ott felszed, mint az éhes porszívó a csikket, és nem dob el, és nem tapos el, szóval egyszer csak jön egy tök jó fej, és azt mondja, na mi van, Ibolyka?
Na mi van, Ibolyka?